Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ami úrvacsorára felkészítő bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csak egy szót szólj, Urunk, egy szót, amely megkönnyíti a lelkünket, amely feloldoz túlterheink alól. Urunk, szükségünk van a te szavadra, ha csak egyetlen egyet is kaphatunk ezen az estén. Urunk, boldog a mi lelkünk, amikor te szólsz hozzánk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, hogy a böjti úrvacsora osztás közössége előtt ezen az estén még egyszer eléd jöhetünk, és megragadhatjuk azt a kegyelmet, azokat az igéket, amelyeket ezen az estén is elénkbe adsz, hogy beletekintsünk, mint egy tükörbe. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni minden egyes szavadat, hiszen oly sok igével szóltál már hozzánk, sőt, elhívtál, megszólítottál, elküldtél, magadhoz hívtál, felemeltél vagy gyógyítottál általuk. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy a te igéd hadd lehessen ma is olyan szó a mi életünk számára, amely, Urunk, kimozdít bennünket arról a pontról, amelyen most időzünk. Kérünk, édesatyánk, hogy legyen a te igéd számunkra a kegyelem, legyen számunkra a gyógyulásnak a lehetősége, az elkészített alkalma. Kérünk, édesatyánk, hogy adj nekünk szelíd és csöndes lelket, amely mer Isten igéjével találkozni. Hadd merjük, Urunk, befogadni a te igédet, és amikor meghalljuk azt, Urunk, engedd meg, hogy ne elzárkózzunk előle. Ne eltegyük a szívünknek valamely polcára, mert meghallgattuk és befogadtuk, de mégis ott hagyjuk, hanem engedd meg, Urunk, hogy hadd mozgassa meg a mi szívünket, életünket, s engedd meg, Urunk, hogy amikor kimegyünk innen a te házadból, akkor is legyen következménye annak az igének, amelyet hallhattunk. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg a mi lelki igyekezetünket, te áldj meg bennünket, Urunk, mindnyájunkat, ige hallgatókat, ige hirdetőt. Hogy tudjunk, Urunk, tereját figyelni teljes szívünkből. Adj nekünk engedelmes szívet, Urunk, a böjt kezdetén, hogy tudjunk megragadni téged, igédben, megbocsájtó szeretetedben. Úr Jézus, légy itt közöttünk, és szent lelked ereje által tedd élővé és hatóvá Istennek igéjét számunkra. Kérünk, mennyei édesatyánk, hallgass meg mindnyájunknak imádságát az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni ezen az estén. Jónás könyvének az első három részének válogatott verseiből, s a mai napra rendelt új szövetség ége szakaszból, Márk evangéliumának negyedik részéből, a 35-től a 41-ig terjedő versekből. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához, indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, s a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol, kelj föl, kiálts Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, s nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak, gyertek, Vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá, mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz, hol a hazád, s melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok, az urat a menny istenét félem, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger. Mert a tenger egyre inkább hangosabb lett, és haragosabb. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe. Akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Az Úr azonban oda rendelte egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez az Úrhoz a hal gyomrában, ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallgattad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, s imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket, de én háló éneket zengve áldozok neked, s amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz, indulj, menj Ninivébe a nagy városba, s hirdest ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk Jézus, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokasságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, s elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves szeretett testvérek, nem véletlenül szoktam én legalábbis hosszabb ige szakaszokat felolvasni kiváltképpen bűnbánati alkalmakon, mert az ember lelke úgy van megszerkesztve, hogy nem mindegy, hogy az ember mit hall. Mit enged nagyon közel a lelkéhez? Mi mellett időzik el szívesen? És miközben a bűneset alkalmával, a történetben, ha visszaemlékezünk, arról hallunk, hogy az ember lelke hozzá volt szokva egy olyan találkozásra az élő Istennel, akinek maga a lénye szeretet, hogy az ember egy olyan kapcsolatba volt fűzve, egybeszerkesztve az Istennel, hogy az ember életének volt egy alaphangja, amit az Isten beszéde határozott meg alapjaiban. És amikor a bűneset történetében arról hallunk, hogy a sátán kígyó képébe oda lopódzik az ember párhoz, és szól hozzájuk, hogy egy egészen új hang, egy új stílus, egy új tartalom jelenik meg ebben a teremtett világban. És ez nem más, mint a hamisság, a hazugság. Úgy is nevezhetnénk, hogy fél igazság. És aztán sokféle változata van ennek, amitől mi magunk is szenvedünk a hétköznapokban. De onnantól kezdve, hogy ez belépett az ember életébe, ez a hang, onnantól kezdve, hogy az ember teret adott ennek a más tartalmú hangnak, sajnos az ember lelke is hangolódik, és áthangolódott. Ezért van nekünk mindig nagy szükségünk arra, kedves testvérek, hogy amikor a lelkünk tartalma már nagyon megterheli a mindennapjainkat, különösképpen ez a bőti időszak egy áldott, elkészített, Istentől számunkra ajándékozott kegyelmi idő, mert alkalmat ad az Isten nekünk arra, hogy Istenre tudjunk hangolódni, az ő igéje és szent lelke által. Ez a két csodálatos eszköz adatik nekünk arra, hogy a mi lelkünk, ami lehangolódik, áthangolódik, és nagyon messze kerül az Isten alaphangjától, az Isten igéje, szava és szent lelke által, ami élővé és hatóvá tudja azt tenni, az ember lelke, hányszor átéljük egy-egy alkalom alatt, egy-egy bibliaórai közösségben, hányszor átéljük otthonunk csendjébe, hogy Isten lenyúl a magasból és fölemel. És azt a bizonytalan lelki állapotot, amibe elkezdtem igét olvasni, Isten egyszer csak kősziklára helyezi, mert hangolja a lelkemet. Ugyanúgy, ahogyan egy zongora darabot, hogyha egy virtuóz eljátszik, magával ragadja a hozzáértő hallgatóságot. Az sem mindegy, hogy durban vagy molban játsza el, nem mindegy, hogy egy vidám darabot hoz életre, a hangszeren keresztül, vagy pedig egy drámai hangzásvételű darabot, mert hangolja a hallgatóságának a szívét. Hát valami csodálatos dolog történik Jónással, mert arról hallunk, hogy Isten szól hozzá. És ez azt jelenti, hogy Jónás lehetőséget kap arra, hogy Istennel együtt legyen, Istennel közösséget éljen meg, és hogy az Isten szava irányt adjon az ő életének. Mégis, kedves testvérek, a bűnesetnek van egy nagy hozadéka, ami mind a mai napig ott van a mi életünkben, mégpedig az, hogy az ember alaphangja az, hogy engedetlen, mégpedig Isten felé. Istentől bármit hallunk, az ember zsigerből az ellenkezőjét mondja. Bármilyen irányt mutasson nekünk az Isten, az óember mindig az ellentetjét akarja. Bármiről legyen szó, azt mondja Isten, hogy bocsáss meg, mi azt kérdezzük, hogy miért. Ha Isten azt mondja, hogy szeresd őt, az ember azt kérdezi engem, ki fog szeretni. Érezzük azt, hogy bármit is mondjon az Isten, van egy óriási nagy fal az ember lelkében, amit nem nevezhetünk másképpen, mint bűn, és ennek a bűnnek a jelenlét az életünkbe úgy munkálkodik a gyakorlatban, hogy az ember lelkét megkeményíti, és engedetlenné teszi. Engedetlenné. Amikor Jónás meghallja az Úr igéjét, a kedves testvérek, azt láthatjuk, hogy az Úr igéje nem szól hiába, mert Jónás megmozdul. Csak nem abba az irányba, amerre Isten szerette volna. Mi hozzánk is hányszor szól az Úristen igéje? Annak mindig célja van, annak felbecsülhetetlen tartalma van, és Isten mindig azért küldi az ő szavát hozzánk, mert szeretne minnyájunkat megmozgatni, kimozgatni, elindítani valamilyen irányba. Gondoljuk el, hogy az Úr Jézus idejében is, amikor gyógyított a szava, micsoda erőtérrel mozdította ki a beteget a betegségéből, felkelt és járt. A gadarait kimozdította az ő megszállottságából. Nem kellettek már láncok. Békességet teremtett az elméjébe és a lelkébe. És hogy ne mondjuk a természeti elemeket, akár a tengert, a szélvihart, akár Jónás történetében, akár a tenger lecsitításának a történetében, Mind a két történetben azt láthatjuk, hogy Isten kezébe tartja az elemeket, és az elemek engednek Istennek. Még a legnagyobb szélvihar is, még a legnagyobb tenger vad hulláma is enged az Úrnak. Egy valaki nem akar engedni Istennek, az ő csodálatos teremtménye, az ember. Az ember szíve telve van engedetlenséggel, és ez alól egyikünk sem kivétel. Egyikünk sem kivétel. Böjt idején az Úr szeretné a lelkünkre helyezni ezt az engedelmességet. Sokféleképpen lehet böjtölni. Annyi mindent hallottunk már erről, és olvastunk is. De, kedves testvérek, vajon mi haszna volt az eddigi böjtjeinknek? Megmozdult-e valami? Változott-e valami bennünk vagy körülöttünk? Isten ígéje szeretne bennünket meghívni egy vele való együtt elkezdett és betöltött böjtre, aminek lehet az a legfőbb célja, hogy engedelmeskedjünk az Isten akaratának, engedjünk annak a szónak, amit Istentől hallunk. Mert ez nagyon fontos. Jónás, a neve is azt jelenti, hogy galamb. Azt jelenti, hogy szelídség, hogy szelíd lelkű ember az illető. És hát kedves testvérek, elévé vemehens Jónásnak az ígére való válasz adása, mert tudjuk, hogy épp az ellenkező irányba fog elindulni Jónás, mint ahogyan azt az Úr szerette volna. Ninivébe akarja küldeni Jónást, az asszír nagy birodalomnak a fővárosába, és Jónás megvan arról győződve, hogy ez a birodalom annyira bűnös, olyan megáltalkodott emberek lakják, hogy ő bizony nem megy oda, nem érdemlik meg, hogy az Isten kegyelmes igéjét meghirdesse nekik. Ő vajon megérdemli? Vajon érdem kérdése lehet-e az, hogy szól hozzánk vagy bárkihez az Isten igéje? Lehet-e beszélni bármely ember életében érdemről, amikor bűnbocsánatról van szó? Paul Tillich mondja, Isten azért fogad el minket, mert ő keres bennünket. Nem valamely szóért, melyet mi mondtunk, vagy valamely cselekményért, amelyet véghez viszünk. Egyszerűen Isten keres bennünket, mert ő szeretett. Jónás rendkívül sok áldozatot is hoz azért, hogy az ellenkező irányba tudjon haladni. Tudatosan vállalja az ellentetjét annak, amit az Úr kér tőle. És gondoljuk el, hogy mennyi hiába valóságot él meg Jónás, csak azért, mert nem azt teszi, amit az Úr kért tőle. Elég kemény összeget kellett fizetnie azért, hogy eljuthasson az ellenkező irányba, nem Ninivébe, hanem Tarziszba. Ez nem a pálféle Tarzusz, hanem ez a Spanyolország területén található Tarzisz, ahogyan a Biblia is megnevezi, és ráadásul Jónás még csak célba sem tud érni, kedves testvérek, mert nem csak Jónás hozott döntést, mikor meghallotta az Isten igéjét, de Jónás döntéséhez is van szava az élő Istennek. Azt jelenti az, hogy élő Istenünk van, hogy egy állandó dialógus van Isten és a mi lelkünk között. Isten jól hallja minden szavunkat, döntésünket, reakcióinkat, és Isten soha nem hagyja azokat válasz nélkül. Istennek is van szava, van döntésjoga ahhoz, ahogyan mi élünk, vagy ahogyan mi szólunk, vagy gondolkodunk. És Isten döntése az volt, hogy nagy vihart támasztott, ott, a hajó közelébe, körülvette ez a nagy vihar Jónást és a többieket, és arról hallunk, hogy nagy félelem vett erőt a Jónással együtt utazókon. Pogány emberek voltak, de úgy tűnik a történetből, hogy vallásos emberek. Félelmükben ráébrednek függőségükre, Isten kezébe vannak, és elkezdenek imádkozni. Azért mondtam, hogy vallásos emberek, kedves testvérek, mert félelemből imádkozik, tudatára ébred annak, hogy van fölötte valaki sokkal hatalmasabb. Nagyon sok ilyen ember van, aki betegség idején, nyomorúságok, szorult helyzetek idején valóban rádöbben arra, hogy ő végső fokon Istentől függ, s elkezd imádkozni. A hitben élő ember sohasem félelemből imádkozik, hanem bizalomból. Bizalomból, mert tudom, hogy Isten kezébe jó helyen vagyok. De ha van bizalom és hit a szívünkbe, akkor nem az ellenkező irányba megyünk, hanem szeliden elfogadjuk az Isten által mutatott irányt, és abba az irányba megyek azon az útvonalon, és olyan döntéseket hozok meg, amit Isten vár tőlem. Nem emberek, hanem Isten. Láthatjuk, hogy az Isten szavának milyen nagy hatása lehet egy ember életére, még akkor is, hogyha nem akarjuk megcselekedni azt, amit Isten kér tőlünk. Jónás is más irányba kezdi el a haladást, de ő akkor is az Isten küldötte, kedves testvérek. Isten küldöttévé nem a származás tesz bennünket. Olvassuk Jónás próféta könyvének az elején az ő nevét, az édesapjának a nevét, hogy kinek a fia, de nem a származás teszi őt Isten küldöttévé, hanem az a momentum, hogy Isten megszólította és igéje által elhívta. Feladatot adott neki, és innentől kezdve Jónás és Isten összefonódnak, mert Isten felel Jónásért, akinek feladatot adott, és Jónás is felel az igéért, amit Istentől kapott. Mit teszek vele? Kedves testvérek, oly sok igét hallottunk már, számtalan ige hirdetés, számtalan elcsendesedésünk volt már eddigi életünk során. Mindig legyen az a kérdés a szívünkbe, mit munkáltak ki ezek? Látom-e, hogy honnan indultam, és milyen irányba haladok? Engeded-e azt, hogy Isten terelje az életemet? Vagy ugyan elismerem azt, és mondom, hogy hiszem az Istent, de mégis a saját kezembe tartom meg a hatalmat, s nem akarok alkalmazkodni Isten igéjéhez, sem pedig az ő akaratához. A ninivebeliek teljesen ebben éltek, kiszakították magukat Isten kezéből, és azt halljuk róluk, hogy nagyon nagy volt náluk az erőszakosság, a hatalom gyakorlással kapcsolatos kísértések, visszaélések, és önző, másokat károsító életfolytatás volt a leginkább jellemző rájuk. Miért megy akkor mégis Jónás, ha más irányba is, de miért mozdul? Miért nem marad Izrael a választott nép földjén? Nagyon érdekes, a korabeli embereknek volt egy olyan elgondolása, hogy az adott Istennek, aki egy néphez kötődött, ez esetben ugye Izrael is az egyik az élő Isten, az ő szava csak az ország határokon belül érvényes. Hát mondjuk ki, hogy ez egy nagyon butuska elképzelés volt, de az ókori világban nagyon sokan ezt hitték, hogy az adott Istennek a szava, az óhaja, a parancsa csak azokon a határmesdjéken belül érvényes, ahol az a nép él. Ezért Jónás felszáll és ellenkező irányba szeretne menni, hogy felmentse magát az Isten igéjének való engedelmesség alól. Jónásnak meg kell tanulnia, hogy akit Isten megszólít, az szökhet, de nem szökhet el. Meg kell tanulnia Jónásnak, amit a zsoltáros is mond, hogy Uram, hová meneküljek a te tekinteted elől? Avagy szálljak alá a halálvilágába, te ott is ott vagy. Vagy menjek át a tenger túlsó oldalára, te ott is ott vagy. Szemmel tartod járásomat, vagy pihenésemet. Tudod, ismered minden gondolatomat, beszédemet. Uram, hová mehetnék szemed elől? Próbálj meg engem, Uram Istenem. próbáld meg az én szívemet, vizsgálj meg engem, és igazgass engem. Hát, kedves testvérek, aki Isten elől, az ő akarata elől menekül, az az Isten kezébe esik. És azt tapasztaljuk Jónásnak az életébe, hogy szint kell vallania, meg kell neveznie, ki az, akiben ő valójában bízik, ki az ő Istene. Ott ezen az utazáson a hajónak a mélyén, ahol elszunnyad, nagyon jól tudjuk, hogy az ember lelke számára és a tudatunk számára mit jelent az álom, menekülési útvonal. Ne tudjak arról, ami körülvesz. Ne érezzem azt a fájdalmat olyan mélyen. Ne legyek tudatába teljesen annak, ami vár rám. Nagyon sokszor, amikor az ember egy feszült idegállapotba vagy lelki állapotba leveti magát kényszer pihenőre, nagyon sokszor ezt a tartalmat ölti magára, nem akarom tudomásul venni, mi az, ami körülvesz, amiben vagyok. És mégis tudomásul kell venni, mert Isten nem marad el Jónás mellől, és Isten büntetésébe benne van a kegyelme is. Mert amikor Jónás ki fogják dobni a hajóból, mert ez az ő saját kérése, hogy megszabaduljanak a vihartól, a bajtól, a veszedelemtől, a kedves testvérek, Jónás nem egyszerűen a tenger vizébe fog beleesni, hanem az Isten megtartó kezébe. Vajon gondolunk-e arra, amikor próbatételekben vagyunk, hogy Isten nem véletlenül próbál meg bennünket? Nem azért tűnik úgy, hogy kiesünk valamiből, hogy valamin kívülre kerül az életem, az élethelyzetem, a körülményem, a vágyam, az elképzelésem. Ez mind nem azért van, kedves testvérek, mert Isten csak úgy önmagába büntetni szeretne, hanem azért, mert amikor az ember kirekesztve, elfeledve, elveszítve érzi magát, akkor tud az Isten leginkább megszólítható állapotba hozni bennünket, hogy megnyissa a szívünket a szelídség felé, mert csak szelíd lélekkel lehet fogadni az Isten igéjét. Csak a szelíd lélek tudja azt befogadni. Ezért mondja Karácsony Sándor, vannak nehezen nyíló zárak, amelyeket hiába feszeget, hiába rázol, erőlteted benne a kulcsot, egyetlen egy szelíd mozdulat nyitja őket csak. A vízbe is rukkapálnak a kezdők is határozott, de alapjába véve szelíd mozdulatokkal mozognak a szabadúszók. Szelideké a világ. Néha az erőszakosok ideig, óráig elperlik, és vitorolják tőlük. De mennyiükbe fáj ez, Istenem? Temérdek erőpocsékolás és állandó nyugtalanság az ára. Nem éri meg, és hiába. Hiába úgyis minden. Jónásnál is minden hiába volt. A hajójegy megvásárlása, az ellenkező irányba való menetelése, az alvása, az elmenekülése Isten és az emberek elől. Jónás tetten érik az emberek, és tetten éri az Isten. Susson el a szívünkig, hogy nincsen olyan titkolt dolog sem bűn, ami napvilágot ne látna, amiről Isten ne tudna, ami ne kerülne az ő szemei elé. Éppen ezért vannak olyan bűnök, amelyek nagyon nyilvánvalóak, jól láthatóak. Nagyon sokszor az ember nem lesajnálja, hanem meg is sajnálja az ilyen embereket, például a szenvedélybetegeket, akik belekerülnek egy-egy sodrásba, egy-egy árba, és belekerül az életük egy nagy viharba, kedves testvérek. Nagyon könnyű rossz szokásoknak a rabjaivá válni. Nagyon könnyű és nagyon nehéz ebből kiszabadulni. Milyen nagy dolog, hogy Isten tetten ér bennünket. De jó, amikor szembesít, amikor tükröt állít elénk, mások által vagy igéje által. Jónást a cethal elnyeli, és három nap és három éjjel van ott, Hát, kedves testvérek, ez a teljes megsemmisülés az ő számára. Még maga az Úr Jézus is meg fogja említeni Jónást, tehát valóságos személyként beszél róla, és az ókori világban a három nap és három éj, az azt jelentette, hogy éppen annyi idő, ami valaminek a kiformálásához szükséges. Elegendő idő, szó szerint. Elegendő idő valamihez. És halljuk Jónásnak a csodálatos imáját. Imádkozik. Az Isten közelébe vágyódik. Az, aki eddig az ellenkező irányba ment. Mondjuk ki, hogy megtér, megfordul a gondolat menete. Valami nagy változás lép be Jónás életébe, amikor Isten őt a Cethal gyomrában a kezébe tartja. Tetten érten a kezébe tartja, és Jónás végre beszélget az Istennel. Nem menekül, nem engedetlen, hanem beszélget az Istennel. Én úgy gondolom, hogy azért van a szép hosszú böjti időszakunk és az úrvacsora előtt a bűnbánati estéknek a szép száma, hogy legyen alkalmunk beszélgetni az Istennel, beszélgetni, találkozni, elmondani, hogy Uram, látod, hányszor indultam más irányba, hányszor nem azt akartam, amit Te, hányszor el akartam tolni a kezedet az életemből, hányszor le akartam tenni a keresztemet, hányszor nem akartam elfogadni az igét, ami szól hozzám, mert úgy gondoltam, túlzás, hogy az nem igaz úgy, ahogy elhangzik. Uram, a Te kezeidben vagyok, a Te kezedben. Uram, szeretnélek Téged dicsérni. Terjeszd ki rám a Te áldó kezedet. És Jónás megkapja a kegyelmet, és az Úrnak van humora. És azt halljuk Jónás próféta könyvében, hogy is lett az Úrnak másodszor is szava Jónáshoz. És másodszor is az elsőt mondja, menj Ninivébe. S a Cethal hol köpi ki a szárazföldre Jónást? Hát Ninive partján. Ugye milyen ismerős az életünkből? Ha valamit nem sikerül lerendezni, lezárni emberekkel, bizonyos életszituációkkal, Isten újból és újból elénk fogja hozni, mert még nem végeztük el a lelki munkát, mert még nem bocsájtottunk meg, még nem mondtuk el, amit el kellett volna, mert még nem követtük meg a másikat. Isten mindig elénk hozza a le nem zárt, rendezetlen ügyeket. A bőjt erre is egy elkészített alkalom, hogy ezeket rendezzük. Hát Jónás átélte a maga próbatételét, ahogyan a tanítványok is átélik, hogy a Márk evangéliumában hallhatjuk. Az Úr Jézus most nem egymagukba küldi át őket a túlsó partra, ahogyan Isten küldi Jónás Ninivébe, hanem olyan csodálatos, ahogyan az Úr Jézus is maga beszáll a hajóba, egy nap végén elfáradva és elcsigázva, és aki hajóba szállt a galileai tengeren, annak számítania kellett a hirtelen, váratlanul lecsapó szélviharra, tengeri viharokra, mert a galileai tenger, vagy más néven Genezáret tava, híres volt a kiszámíthatatlan viharairól. Beszállnak a hajóba, és elindulnak. Igen, jó tudnunk, hogy Jézus mindig ott van életünk hajójába. De valami félelmetes dolog történik a viharon túl, kedves testvérek. Ezek a tanítványok kételkednek Jézus felelősség tudatába, és kételkednek a tejhatalmába. Mitől is Isten fia Jézus Krisztus? Hát ettől a kettőtől. S Márk evangélista csodálatosan vezeti fel és bizonyítja az ő evangéliumában, hogy Jézus Kűriosz, hogy Jézus Krisztus Úr, akkor is, amikor alszik, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy pihen, Jézus akkor is Úr. Vajon, a tanítványok, amikor mindezt megkérdőjelezik. Ott van a nagy zajló tenger, az éjszaka sötétje, annyi minden körül öleli őket, teljes lét, bizonytalanság veszi őket körül. Ott van Jézus, de inkább csak tehernek élik meg, hogy ott van, próbálják felébreszteni, és szemére hányják. Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Hány ember lelke mélyén fakad fel ma is ez a fájdalmas imádság, Istent számon kérő ima, vagy, de minek, mert süllyedek, vagy, de miért, mikor szenvedek, létezel és van szép igéd, de miért van ez, hogyha nem élem át a szabadulást? És ennek mindig a mélyén az van, kedves testvérek, hogy kételkedünk, hogy bizonytalankodunk, és ennek a mélye, hogy abból táplálkozik, hogy engedetlenkedünk. Mert ha mindent át tudnánk engedni neki, akkor átélhetnénk örömmel, hogy minden enged neki. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskednek neki? Ez a tanítványok utolsó kérdése. Ki ez? Még mindig nem tudják. Pedig annyi mindent tett már az Úr Jézus a szemük láttára. Annyi gyógyulás, kenyérszaporítás, szabadítás. Annyiszor átélhették, hogy Jézus szavának hatalma van. Engednek neki a betegségek, a bűnök, a megkötözöttségek, a fizikai erők. Csak a tanítványi szívek nem tudnak engedni, hogy elhiggyék. Jézus tudja, hogy mit csinál. Jézus ura a helyzetnek. Ott van velük a hajóba Jézus, s mégis olyan, mintha ott se lenne. De szomorú keresztjén élet az ilyen, amelyikbe ott van Jézus, de mintha ott se lenne. Nem találjuk az irányt, nem tudjuk még, hogy ki ő, és nem tudjuk, hogy mit remélhetünk tőle. Kedves testvérek, a böjt alkalom közeledésre az Istenhez, hogy felismerjük az ő teljhatalmát, hogy megízleljük az ő jóságát, s miközben félretesszük a finom falatokat, és leteszünk mindarról, ami exkluzív, ami különleges, ami kedvenc, ami számunkra nélkülözhetetlennek tűnik. Nínive királya is levette a gyönyörű ruháját, zsákruhát öltött, ember és állat. Jónásnak nem tetszett. Farizeusoknak az nem tetszett, hogy miért nem böjtölnek. Jézus és az ő követői. Böjtölünk, nem böjtölünk, számtalan kérdés hangzik el ma is. Mit tegyünk a 40 napos böjt idején? Hadd legyen ez a mai este egy szerény válasz Isten igéje által arra, hogy engedjünk Isten igéjének. S ha ezt meg tudjuk tenni, akkor az életünk helyes irányba fog haladni, és Jézust mindig észre fogjuk venni életünk hajójába, mert ő az Úr. Ura az életünknek, a betegségeinknek, a félelmeinknek. Jézus Úr, ura életünk irányának, utolsó percének, s a feltámadásnak. Mert Jézus olyan nevet kapott, amelyre minden térd meghajol majd. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Lesznek, akik ezt félelemből fogják tenni, mert akkor ismerik fel, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És boldogok lesznek azok, akik hitből vallják őt, mert megtapasztalták, mert engedtek neki. Isten munkálja ki ezt a szelíd lelket és engedelmességet mindnyájunk lelkébe, s tápláljon erre bennünket a holnapi úrvacsorai közösség is, böjt idején. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, s magasztalunk a te szavadért, élő igédért, azért, Urunk, hogy úgy tud szólni hozzánk, amely meg tud bennünket győzni, amely a lelkünkre tud beszélni, mert fontos, hogy kezedbe vedd, Urunk, a lelkünket, és mindaz, ami áthangolt, lehangolt, elvitt bennünket te tőled, akár csak a mai napon is. Fontos, Urunk, hogy a te hangodat be tudjuk fogadni, a te igédnek helyet tudjunk készíteni minden nap az életünkbe, hogy a te igéd visszavigye a lelkünket a te lelkedhez, gondolatainkat a te gondolataidhoz. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy elég egy szavad is ahhoz, hogy rendet tégy a mi belső lelki világunkba. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk, amikor szavadat csak olvassuk, de nem cselekesszük. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, amikor nem úgy cselekszünk, ahogyan azt te kéred tőlünk igédben. Ó, Urunk, bárcsak fel tudna szabadulni a lelkünk arra, hogy mindenbe tudjunk neked engedelmeskedni. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy ott életünk hajójába. Kérünk, hogy tartsd kezedbe életünk viharait, forgószeleit, próbatételeit. Szeretnénk, Urunk, kezedbe letenni ezen az estén is betegeinket. Kérünk, hogy áld meg őket, tedd hatékonnyá mindazokat a kezeléseket, amelyeket kapnak. Kérünk, Urunk, hogy légy gyógyítójuk, akár a kórházakba, akár otthonaikba kérik te tőled a te gyógyító szavadat. Szeretnénk eléd hozni a gyászolókat is, s mindazokat, akiknek az élete veszteségeken megy végig. Kérünk, Urunk, hogy te legyél jelen, te védj részt az ő lelki tusáikba, vigasztald meg és erősítsd meg az ő lelküket. Kérünk, Urunk, hogy légy az engedetlenekkel, akik már megízlelték, hogy jóságos az Úr, de még mindig nem tudták magukat teljesen odaadni a te kezedbe, a te hatalmadba. Kérünk, Urunk, a szelíd léleknek a kegyelmi ajándékáért, engedd meg, Urunk, hogy minden igédet szelíd lélekkel tudjunk fogadni, mert ezek az igék meg tudnak menteni bennünket az örök életre Jézus Krisztus által. Könyörgünk, Urunk, hogy a böjt idejét te áld és szenteld meg minnyájunk számára. A jó nap tartod és felébresztesz bennünket a holnapi napra is, Urunk. Kérünk, hogy te áld meg a böjti úrvacsorai közösségünket. Te áld meg a te igédet s az úrvacsora sákramentumát, hogy életet vehessünk magunkhoz. Úr Jézus, kérünk téged arra, hogy jöjj velünk és tartsd kezedbe életünket, múltunkat, jelenünket, jövendőnket, áld meg személyes életeinket, családjainkat, gyülekezetünket a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.